Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 656. számú éneket a Krisztusot énekem énekeskönyvből. A 656. ének így kezdődik, volna sok okom panaszkodni. Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János írása szerinti Szent Evangélium 20. részének a 19-től a 31-ig terjedő verseiből. Isten igéjét fogadjuk úgy, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel hallgassuk. A János Evangéliuma 20. részének 19. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, édesatyánk, aki örökké való szeretettel szeretsz minket, és most is a te gondoskodó szeretetedből élhetünk. Érezzük, hogy milyen nehéz ez a bezártság, amelybe kerültünk, és vigasztalást jelent számunkra, hogy amikor a tanítványok is bezárkózva voltak, megjelent közöttük a feltámadott Jézus Krisztus, és az ő félelmüket, kétségüket el tudta oszlatni, örömmel töltötte meg a szívüket. Most is szükségünk van arra, Urunk, hogy megjelenj közöttünk lelked által, láthatatlanul, de mégis valóságosan itt légy köztünk,
megszólíts minket az igén keresztül, és mi a szívünkbe zárjuk az evangélium igéit, amikor nekünk is ezt mondod, békesség nektek. Add a te békességedet a szívünkbe. Annyi minden foglalkoztat most is minket. Vannak örömeink, és vannak fájdalmaink, szomorúságunk. Eléd hozzuk a gyászoló családot, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük hamvai mellett. És kérjük a te lelked vigasztalását mindazok számára, akiket veszteség ért. Add meg, Urunk, hogy a mi szívünk teljesen nyitva legyen a te ígéd előtt, és minket is betöltsön a feltámadás reménysége, a te jelenléted megváltó Jézus Krisztusunk megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Így erősíts meg a mi csüggedő szívünket a te igéd és lelked által. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 239. ének első versét. A 239. ének első verse így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről a János evangéliuma 20. részének 29. versében eképpen: boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvérek, a húsvét ünnepe már elmúlt, de annak valósága, hogy Jézus feltámadt és él, annak a valósága most is aktuális, és ahogy meg kellett, hogy határozza annak idején a tanítványok életét, úgy kell, hogy meghatározza a mi életünket is, be kell, hogy töltse a mi szívünket is ennek öröme. Már az is jelzi a feltámadás jelentőségét, hogy az új szövetség népe a szombat helyett a vasárnapot ünnepli. Jézus ugyanis a hét első napján támad fel a halálból, ugye abban az időben a naptárat úgy számolták, hogy vasárnappal kezdődött a hét, és a szombattal ért véget. Amikor a hét első napját ünnepeljük, akkor egyszerre Jézus feltámadására is emlékezünk, és a 10 parancsolatot is megtartjuk, komolyan vesszük. Egyébként úgy is nevezik a vasárnapot másik néven, hogy Úr napja, mivel az Úr Jézus ezen a napon támad fel a halálból. Így ma is, jövő vasárnap is, minden héten az istentisztelet idejében gondolhatunk arra, hogy nekünk feltámadott élő Urunk van, aki legyőzte a halált, és nekünk életet ad. A feltámadásnak a másik jelentősége, másik nagy jelentősége az, hogy ma is találkozhatunk az élő Jézus Krisztussal. Jézus akkor a feltámadása után nem volt folyamatosan a tanítványaival, de többször megjelent nekik, többször megjelent az övéinek. Csak azoknak jelent meg, akik szerették és követték őt. Nem jelent meg az ellenségeinek, nem jelent meg Pilátusnak, Heródesnek, a katonáknak, a farizeusoknak és az írástudóknak, de megjelent a Magdalai Máriának, megjelent a többi asszonyoknak, akik a sírhoz kimentek, megjelent Simon Péternek, majd a feltámadás délutánján a két Emmausi tanítványnak, akikről a múlt héten hallottunk, este pedig az ő szűk tanítványi körének, akik közül Júdás már nem élt, és mint megtudtuk, Tamás valami miatt hiányzott közülük. Nem írja le a Biblia, hogy hol volt ebben az időben Tamás. Mint hogy este volt már, elképzelhető, hogy fáradt volt és lepihent, vagy más dolga akadt, nem tudjuk. Minden esetre kimaradt abból a közösségből, ahol akkor, aznap este Jézussal lehetett találkozni. És ennek meg is lett a következménye. Elszalasztotta a Jézussal való találkozás lehetőségét, és nehezebb volt számára innentől hinnie Jézusban. Nem tudta elhinni, hogy Jézus él, mivel ő még mindig abban a bizonytalanságban volt, mint amiben a társai korábban voltak, mielőtt még Jézus megjelent közöttük. Tamás is megtudhatta volna, hogy Jézus tényleg feltámadt és él, láthatta volna a kezén, lábán, oldalán a sebhelyeket, átjárhatta volna a szívét az az öröm, ami a többiekét, de valami miatt lemaradt róla. Nem vagyunk-e mi is így, testvérek? Valamikor mi is lemaradunk azokról az alkalmakról, ahol Jézussal találkozhatnánk. Kimarad a napi igeolvasás, kimaradnak istentiszteletek, bibliaórák. Szembesültünk-e már azzal, hogy amikor elmarad a Jézussal való találkozásunk, közösségünk, akkor gyengül a hitünk? Ha ott lehetnénk egy alkalmon, vagy olvasnánk naponként a Bibliát, valami többet megtudhatnánk Jézusról, valamit az ő hatalmáról, szeretetéről, a megszentelt életről, arról, hogy az aggodalmaskodás helyett mit jelent Istenben bízni, vagy megtanuljuk, hogy hogyan lehet szívből megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Amikor embereket hívtam a gyülekezetbe, istentiszteletre, bibliaórára, sokszor kaptam azt a választ, ó, én otthon is tudok imádkozni, meg hogy otthon is lehet gyakorolni a hitemet. Ez igaz, hogy otthon is van erre lehetőség, de az egyedülmaradás akkor is gyengíti a hitünket. A 133. Zsoltár azt mondja, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, ha együtt vannak. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. És maga Jézus is nem csak arról beszél, hogy a belső szoba csendjébe zárkózva imádkozzunk, hanem azt is mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Szükségünk van tehát arra, hogy találkozzunk Jézussal, és szükségünk van arra is, hogy közösségben legyünk azokkal, akik Jézus nevében együtt vannak. Most egy időre ennek éreznünk kell a hiányát, mert a járvány okozta veszélyhelyzetben nem gyűlhetünk össze. Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy érezzük is meg ennek a hiányát, hogyha majd újra találkozhatunk, tudjunk élni a lelki közösséggel, és még jobban meg tudjuk becsülni azokat az alkalmakat, ahol Jézussal találkozhatunk. De a mi Urunk olyan kegyelmes hozzánk, hogy most is felkeres bennünket, alkalmat készít a vele való találkozásra, ha másként nem, akkor a modern technika segítségével is. Többen elmondták már azóta, hogy mennyire hiányzik nekik a gyülekezet, a közösség, és azért imádkoznak, hogy minél előbb hozza el Isten újra ennek a lehetőségét. Olyan is volt, aki rádöbbent, hogy hiába minden kifogás, csak bennünk van a hiba, ha nincs időnk Bibliát olvasni és imádkozni, mert amikor kénytelenek vagyunk itthon maradni, akkor sem mindig törekszünk az olyan időbeosztásra, hogy legyen Istennel töltött időnk is. Tamás tehát nem volt ott a tanítványok közösségében, amikor Jézussal találkozhatott volna. Próbálták később meggyőzni a többi tanítványok. Láttuk az Urat. Tényleg, saját szemünkkel láttuk. Teljesen komolyan mondjuk. Miért akarnánk becsapni téged? Hát ott volt közöttünk. Meg se tudtunk szólalni, és ő köszönt ránk, hogy békesség nektek. Biztos, hogy nem szellem volt, mert evett is a szemünk láttára. Láttuk a kezén és lábán a szegek helyét. Hidd el, Tamás, tényleg láttuk az Urat. Tamás meg nem hagyta magát meggyőzni. Még hogy feltámadt, ez képtelenség, ilyen nincs. Majd hiszem, ha látom, nekem kézzel fogható bizonyíték kell. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Kedves testvérek, mielőtt mi nagyon elítélnénk Tamást a hitetlenségéért, gondoljunk csak bele, hogy mi mit szoktunk elhinni, és mit nem. Ami egyezik a tapasztalatunkkal, azt elhisszük, ami ellenkezik vele, azt nem hisszük el. Ami újdonság, azt vagy elhisszük, vagy nem, és ez leginkább attól függ, hogy megbízunk-e az illetőben, aki a hírt hozza nekünk. Mert a hit döntés kérdése. Nem mondjuk azt, hogy én nem tudok hinni, mert hinni nem tudni kell, hanem merni. Merek hinni, mert megbízom abban, akinek hihetek. Még gyermek voltam, amikor egy olyan gyermekistentiszteleten vettem részt, hogy aki tartotta az alkalmat, próbára tette a mi hitünket is. Ökölbe volt szorítva a keze, és azt mondta, hogy van valami a kezében. És megkérdezte, hogy elhisszük-e neki, hogy nem üres a keze. Elhittük, ezt nem volt nehéz elhinni, megbíztunk benne. De már a következő mondata az már meghökkentő volt. Azt mondta, hogy amit a kezemben tartok, azt senki ember még nem látta. És megkérdeztük, hogy ő sem látta. Azt mondta, hogy nem, én sem láttam. No, ezt már nem tudtuk elhinni, hogy még ő se látta azt, ami a kezében van. És aztán még egy harmadik próba is volt, hogy most azt, ami a kezemben van, azt látni fogjátok, de aztán úgy eltüntetem, hogy soha többé nem láthatjátok. Ezt már ismét könnyebb volt elhinnünk. Végül is kinyitotta a kezét, és egy szem földi mogyoró volt benne, de elmondta, hogy ő ennek a belsejéről beszélt, amit még senki ember nem láthatott, csak Isten, aki teremtette. Aztán feltörte a mogyorót, és most már láthattuk mindannyian, majd pedig fogta és megette, és ezzel úgy eltüntette, hogy többé nem láthattuk. Végig igazat mondott, de nem volt könnyű elhinnünk neki, mert úgy volt tálalva, hogy a tapasztalatainknak nem mindenben felelt meg, és ezért nehéz volt hinnünk. És kedves testvérek, mi elhisszük-e mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett? Mondhatnám úgy is, hogy amit Isten leíratott nekünk. Megbízunk-e benne, hogy a Szentírás nem csupán egy irodalmi remekmű, hanem Isten hozzánk szóló szava, igéje? Elhisszük-e, amit rólunk is mond a Biblia, hogy a bűnénk miatt halált érdemlünk, hogy halálra vagyunk ítélve a bűnénk miatt, és nem vagyunk képesek a pokoltól megmenekülni a magunk erejéből? Elhisszük-e, hogy Jézus magára vette ezt az ítéletet, és kereszthalálával megváltott minket is a bűnből és a halálból? És elhisszük-e, hogy ő harmadnapra feltámadt, 40 nappal később a mennybe ment, és láthatatlanul most is itt van közöttünk? Elhisszük-e, hogy számunkra is nyitva van a menny, és ha mi nem is vagyunk képesek kiérdemelni, ő mégis eljuttat bennünket az ő országába? Mi, ha 100 000 jó cselekedetet is akarnánk elvégezni, és sikerülne is, akkor sem juthatnánk be oda, de egyedül, kegyelemből, hitáltal mégis üdvözölhetünk. Elhisszük-e ezt? Elhisszük-e azt, hogy Jézusé minden hatalom menjen és földön? És ő neki még hatalma van ezen a járványon is, ami már a világ minden részébe eljut. Hisszük-e, hogy ő ezt bármelyik pillanatban meg is tudná állítani, ha akarná? Bizony nehéz elhinnünk akkor, amikor más látunk a szemünk előtt, és itt tényleg arra a hitre van szükség, hogy megbízzunk Jézus Krisztusban. Ha nem embereknek hiszünk csupán, hanem megbízunk Jézusban, akkor ő meg is fogja erősíteni a hitünket. És bizonyára vannak közöttünk többen olyanok, akik már mindezt hisszük, de hiába próbáljuk meggyőzni a családtagjainkat, hogy ők is ugyanígy higgyenek. És ilyenkor úgy érezzük magunkat, mint a tanítványok, amikor hiába győzködték Tamást, ő hajthatatlan maradt. És hadd bátorítsam most én is ezeket a testvéreimet, hogy ne kezdjünk nagy vitákat, hanem inkább imádkozzunk értük, mert nem mi ébresztjük bennük a hitet, hanem Jézus Krisztus. Egyszer egy nagymama panaszkodott a lelkipásztorának, hogy hiába beszél az unokáinak Jézusról, nem látja az életükben ennek semmi eredményét. A lelkipásztor azt válaszolta, beszéljen többet Jézusnak az unokáiról, mint amennyit az unokáinak beszél Jézusról. Vagyis imádkozzék még többet értük. Igen, nekünk ezt kell tennünk, imádkozzunk egymásért. Mert Tamás kételkedését is végül nem a tanítványok győzködése oszlatta el, hanem Jézus szeretete. Jézus szerette annyira Tamást, hogy nem akarta őt ebben a bizonytalanságban hagyni. Utána ment Tamásnak, megkereste őt, és megjelent neki, amikor együtt volt a többiekkel. Amikor már személyesen találkozott Tamás a feltámadott Jézussal, minden kétsége eloszlott. És Jézus kedvesen emlékeztette Tamást arra, hogy miket mondott ő a többi tanítványnak, mennyire hangoztatta, hogy neki kézzelfogható bizonyítékokra van szüksége. Odafordult egyenesen Tamáshoz, és ezt mondta neki, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Visszatudta mondani ugyanazokkal a szavakkal, pedig akkor Jézus ott sem volt, legalábbis Tamás így tudta. Tamás most megtudhatott néhány dolgot Jézusról. Megtudta, hogy ő maga milyen fontos Jézus számára. Megtudta, hogy Jézus akkor is jelen volt láthatatlanul, amikor ő azt hitte, hogy csak magukban vannak. Megtudhatta, hogy Jézus előtt nincsen semmi rejtve, Jézus mindent tud róla. És nem volt már neki szüksége arra, hogy meg is tapogassa a sebb helyeket. Jézusnak erre nagy szeretetére csak imádattal tudott válaszolni. Én Uram és én Istenem. Tamás szívében most már hit és bizonyosság ébredt. Ehhez neki látnia kellett Jézust. De Jézus azt válaszolta neki, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mert az igazi hit nem látásból ered. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, olvassuk a Római Levél 10. részének a 17. versében. Nekünk legyen elég hallanunk Jézus Krisztus szavát, aki azt mondja, ne légy hitetlen, hanem hívő. És akkor azok közé, a boldog emberek közé fogunk tartozni, akik nem látnak és hisznek. Azt szoktuk mondani, hogy majd hiszem, ha látom. Pedig valójában fordítva van. Látom, ha hiszem. Jézust most még csak a hitünkkel látjuk, de egykor majd színről színre fogjuk látni őt, és ha hittünk benne, akkor nagyon, de nagyon boldogok leszünk. A valóságnak csak egyik része látható, a másik része láthatatlan, és csak a hitünkkel tudjuk felfogni. Most még tükör által homályosan látunk, olvassuk a Korintusi levélben, egykor pedig majd színről színre. Most még hitben járunk, nem látásban, de úgy lesz, ahogy egy szép énekünk mondja, üdvösségé lesz reményed, égi látássá hited. Isten azt szeretné, ha az ő igéje bennünk is élő hitet ébresztene. János evangélista ezért így summázza a leírtakat. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Kedves testvérek, amilyen kegyelemmel és szeretettel fordult Jézus Tamáshoz, úgy fordul most Jézus mindazokhoz, akikben még kételkedés és bizonytalanság maradt. Megmutatja a sebeit, nézd csak, engem szegeztek a keresztre, én bűnhődtem azért, hogy neked békességed legyen, és te az én sebeim által meggyógyulhass. Most már ne légy hitetlen, hanem hívő. Mert igaz az, amit az ének mond, ki kétkedőn boncolja őt, annak válasz nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. De jó lenne, ha mi is ilyen megsemmisülve borulnánk le Jézus ellenállhatatlan szeretete és kegyelme előtt, és mondanánk mi is szívből, én Uram és én Istenem. Szeretném még egyszer összefoglalni a mai igénk üzenetét. Először is ne maradjunk ki abból a lehetőségből, hogy Jézus Krisztussal találkozzunk, hogy vele közösségben legyünk, sőt inkább törekedjünk arra, hogy Bibliaolvasással, imádsággal, lelki alkalmakon való részvétellel erősítse a hitünket, és még közelebb legyünk Jézus Krisztushoz. Aztán azt is hallottuk, hogy nem az eszünkkel, hanem a szívünkkel hiszünk, így Jézus Krisztus értünk való áldozatát, halálát, feltámadását hittel kell elfogadnunk. És ami hitetlen szeretteinket ne győzködni akarjuk mindenáron, hanem imádkozzunk még többet értük. És ha eddig ellen is álltunk a Jézus Krisztus szeretetének, most nyissuk meg előtte a szívünket. Engedjük, hogy ő eloszlassa szívünk minden kétségét, és legyünk bizonyosak abban, hogy testestől, lelkestől az övéi vagyunk. Bizony, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 225. ének 7. versét. A 225. ének 7. verse így kezdődik: adj igaz hitet a te szent fiadban. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy megváltottál bennünket, a te sebeid által gyógyulhatunk meg mi is elveszett bűnös beteg állapotunkból. Köszönjük, hogy feltámadásod erejével legyőzted a halált, és hitáltal mi is részesei lehetünk annak, amit megszereztél drága áron, a mi javunkra, a mi boldogulásunkra. Hadd tudjuk mindezt hittel megragadni, szívünkbe zárni, hogy eloszoljon minden kétségünk, minden aggodalmaskodásunk, félelmünk, bizonytalanságunk, és tudjuk felszabadult örömmel szolgálni mindazt, amit a szívünkre helyeztél, szolgálni téged, szolgálni egymást. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, hanem velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Most hadd imádkozzunk azért a családért, akiknek a szívében ott van az elválás fájdalma és szomorúsága. Töltsd be lelked vigasztalásával szívüket. És ha most nem is tudtak eljönni Isten tiszteletre, hogy itt együtt a közösségben imádkozzanak, de lélekben mégis együtt lehetünk. Köszönjük, hogy a te igéd hangzik most is. Sok helyen, otthonokban, a képernyő előtt részesei lehetnek emberek ezrei a te igéd üzenetének. De imádkozunk azokért, akik kórházba kerültek, a járvány miatt, akik élet és halál közt vannak, vagy akiknek már rövidre szabott az életük. Halljuk, hogy a mi országunkban is vannak, akik elkapták ezt a betegséget, és még súlyosabb a helyzet más országokban. Urunk, légy az orvosokkal, akik mindent megtesznek azért, hogy megmentsék ezeknek az embereknek az életét. És imádkozunk azokért, akik kétségbe vannak esve, félelmek gyötrik a szívüket, hogy a te minden értelmet felülhaladó békességedet add a szívükbe, és azt a reménységet, hogy még a halál sem árthat nekik. Urunk, nem tudjuk, hogy meddig tart még ez az idő. Nem tudjuk, hogy meddig kell még bezártságban lennünk. Nem tudjuk, hogy meddig leszünk ebben a bizonytalanságban. De te tudod, hogy mit érzünk, és te megerősítesz ebben a helyzetben is minket, és ébresztesz szomjúságot, vágyat a te igéd után. Hadd erősödjünk meg mindannyian hitünkben, reménységünkben, és abban a szeretetben, amit táplálsz a szívünkben. Így hozzuk eléd a mi szívünk imádságát is. Fogadd kedvesen, amikor ebben a csendben előtted imádkozunk. Fogadd kedvesen hálánkat és kéréseinket egyaránt. Ámen. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként így tudunk Isten tiszteleten együtt lenni, így a templomból közvetítve az Isten tiszteletet. De ezzel egy időben a gyermekek számára is van gyermekisten tisztelet. Erről értesítettük a gyermekes szülőket. Hétközben is tartunk alkalmakat. Kedden 8:45-től imaóra van, csütörtök este 7 órakor bibliaóra, és ezen a héten péntek este 7 órakor női kör alkalma is lesz. Ezeket nem személyes találkozás, hanem internetes csoportos beszélgetés formájában tudjuk megtartani. A honlapon közzétesszük azt a lehetőséget, ahol ez elérhető. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, ez az alkalom pedig egy másik internetes fórum segítségével valósul meg. Megtartjuk a konfirmációi előkészítő alkalmakat is, bár a konfirmációt a tervezett időpontban nem tudjuk megtartani, hanem valamikor későbbre halasztjuk, de a konfirmációi előkészítők is mennek. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Mennyhárt Tibor 85 évet élt atyánk fiát. Urunk, vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családdal. Tervezzük majd, hogy lesz egy olyan Isten tiszteleti alkalom is, amikor nem csak szűk családi körben, hanem a gyülekezet jelenlétével is elköszönhetünk, elbúcsúzhatunk. Az adakozást is hirdetem, bár nem olyan módon történik ez, mint amikor tényleg itt szoktunk lenni, de van rá lehetőség, hiszen önfenntartó a gyülekezet, és az egyházközség számla számára át lehet utalni a perselypénzeket. Sok perselypénz így meg is érkezett hozzánk, köszönjük szépen, és egy újabb lehetőséget is adtunk erre, hogy amikor szellőztetjük a templomot, akkor a rácsos ajtón belül elhelyezzük a perselyt, hogy aki átutalni nem tud, így is a persely adományát elhelyezhesse. Most ilyenkor nem hirdetjük még a persely összegeket, hanem majd, amikor ismét együtt lehetünk itt a gyülekezetben, akkor egy összegben fogjuk hirdetni, hogy mennyi persely adomány érkezett. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 479. énekünknek énekeljük mind a négy versét. A 479. ének így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Hinni szívemet, húzuljon fel nekem, gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.